Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Mai műsorunkban Báró Ötvös József, a vallás és közoktatásügyi miniszter hivatali levelezéséről beszélgetünk. A beszélgetésünk apropója, hogy nemrégiben 2025-ben jelent meg Báró Ötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter hivatali levelezése, egy könyvsorozat második kötete, amelyet Balázs Péter, Ciger András és Gángó Gábor rendezett sajtó alá, és a kötet jegyzeteit pedig Bárány Zsófia, Ciger András, Szalisznyó, Lilla és Vörös Katalin írták. Ez egy különösen is érdekes, izgalmas kérdéskör, hiszen abban az időszakban, amelyben Báró Ötvös József élt, alkotott, hivatalt, minisztériumot vezetett, annak az időszaknak az egyik legfontosabb kommunikációs formája a levelezés volt. És ennek nyilvánvalóan egyházi, közéleti vonatkozásairól beszélgetünk. Műsorunk vendége Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Nézzük meg, hogy egyáltalán milyen projekt keretében valósult meg, mi motiválta a szerkesztőket, munkatársakat, hogy Ötvös József levelezését kiadják, és ugye ez egy második kötet. Mi az, amiben az elsőtől különbözik, amiben más, és egy kicsit talán még így bevezetésként helyezzük el Ötvös József személyiségét, jelentőségét a korban, hogy miért is vető rá ilyen figyelem.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Valóban ez egy sorozatnak a második kötete, de olyannyira terjedelmes kötet, hogy fizikálisan két kötetben jelent meg 2025-ben ez az 1848-as hivatali levelezéseket tartalmazó rész. Az LKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében, ugye ma ELTE Humán Tudományok Kutatóközpont Történettudományi Kutatóközpontjaként ismert intézetből indult ez a vállalás. Egy 10 fős kutatócsoport dolgozott, illetve dolgozik mind a mai napig Ötvös József levélhagyatékának összegyűjtésén és a teljességre törekvő kiadásán. Ötvös József író, költő, a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke volt, illetve hát a világhírű magyar tudósunk Ötvös Lóránd fizikusnak az édesapja. Szerteágazó levélhagyatékának az összegyűjtése és kritikai kiadásának a gondolata a politikus életművét kutató Antal József, a későbbi miniszterelnökben fogalmazódott meg már 1971-ben. Antal József a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár helyettes igazgatójaként próbált is anyagi támogatást szerezni ehhez a gyűjtőmunkához, amelyre aztán megkérte barátját, Oltványi Ambrust, irodalomtörténészt, és végül 1976-ban Ötvös József 350 levele láthatott napvilágot a Szépirodalmi Kiadó életmű sorozatában. Oltványi Ambrus aztán 1983-ban elhunyt, és halála után nem akadt senki, aki ezt a megkezdett munkát folytatta volna. Évekig kellett várni, míg nem, ugye 2010-es évek közepén, nevezetesen 2015-ben Gángó Gábor a BTK Filozófiai Intézetéből, az ő vezetésével szerveződött egy kutatócsoport, azzal a céllal, hogy összegyűjtik a leveleket, és ezeknek a kiadásával bővítsék a korábbi ismereteinket. Egyrészt a Báró tevékenységéről, másrészt korának a gondolkodásáról. Később ezt a projektet Ciger András vette át a vezetést, de ugyanúgy Gángó Gábor is persze tagja maradt, a fontos tagja a kutatócsoportnak, és hát számos kutató közreműködéséről beszélhetünk ezen kutatások során, és már említettem, hogy későbbiekben egy kicsit formát vált a kutatócsoport. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal anyagi támogatásával valósul meg aztán a következő lépés. 1976-ban, ahogy említettem, megjelent 350 levél. Na most ehhez képest itt több mint már 5000 levélről beszélünk, mint egy 50 évnyi levelezés áll a kutatócsoport rendelkezésére, amelyek egy részét csak nagyon rövid tartalmi kivonatban adják közre. Újdonság továbbá a korábbiakkal ellentétben itt már az ötvöshöz írt és fennmaradt válaszlevelek is olvashatók, illetve ezáltal rekonstruálnak a hivatali és a személyes ügyek, és hát maguk a konfliktusok is, amik kialakulnak egy-egy párbeszéd során. A mi kötetünkre, most nagyon lecsupaszítom azt, amit eddig elmondtam, tehát ezt a 2025-ben megjelent 48-at vizsgáló kötetre fókuszálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt számottevően gyarapodott ötvösnek a különböző egyházi vezetőkkel folytatott levelezései. Természetesen itt szó esik az iskola ügyről, vagy olyan horderejű hatalmas témákról, mint a katolikus autonómia problémája, aztán a zsidókkal való kapcsolattartás, ami majd későbbiekben, nem ebben a kötetben, majd a későbbiekben ugye a zsidó kongresszus működése is előtérbe került. Már ezekből láthatjuk, hogy hatalmas témaköröket mozgat meg, akár egy-egy kötet is, de maga az egész sorozat is ezt tűzi ki célul.
Egy ilyen kutatási projektnek, egy ilyen hosszú távú kutatási folyamatnak, amely 50 évnyi 5000 levelet ölel fel, milyen tudományos eredményei lehetnek, illetve milyen olyan hozadéka eredménye van, amely nem feltétlenül csak a tudománynak, hanem esetleg a szélesebb társadalom számára is eredményeket hoz.
A maga ez a kötet nem csupán a kutatóknak szól, hanem bárkinek, aki érdeklődik-e a maga ötvös felé, illetve maga korszak felé, vagy akár csak egy minisztériumi működés felé. Jó szívvel tudom ajánlani bárki érdeklődőnek. De hogy egy picit tényleg konkrétizáljuk ezeket a járulékos eredményeket is, tehát nem csupán a magáról a kötetekről beszélhetünk. Természetesen egy több éve tartó kutató munkának több eredménye is születik, nem csupán a fő cél valósul meg. A levelek után keresve, nyomozva ötvös életútjának eddig ismeretlen forrásai is előkerültek. Beszélhetünk itt úti naplókról, versekről, vagy kortársaknak a naplóiról is. Illetve hát kiadványok is születtek ezekből a forrásokból. Kiemelném a 2021-et, ugyanis 2021. november 6-án Ercsi város önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében sor került Báró Ötvös József és családja újratemetésére, és népes hallgatóság előtt, ennek keretében, ennek az újratemetésnek a keretében rendeztek egy tudományos tanácskozást, és ennek a tanácskozásnak az előadásaiból született egy kötet, amelynek a címe Mi célod volt más, mint az emberiség boldogítása? Beszédek és tanulmányok Báró Ötvös József halálának 150. évforduló alkalmából. Ez a Nemzeti Múzeum adta ki. Ezt a kötetet is jó szívvel ajánlom a kedves hallgatóknak. Ahogy említettem, a több kötetesre tervezett levélkiadás révén a korszak iránt érdeklődő olvasó előtt megjelenedik a hazai tudományosság professzionálissá válása, az olvasók képet kaphatnak a 48-ban beérkező és egymással vetekedő nevelésügyi reform elképzelésekről, a kisdedóvóktól egész az egyetemig bezárólag érkeznek beadványok, valamint az állam egyház viszonyára vonatkozó koncepciókról, hát egy különös tekintettel az akkori liberális kormányzat dilemmáira és kompromisszumaira. Ugyancsak említettem már, hogy az olvasók betekintést nyerhetnek a kiépülő magyar államigazgatás mindennapjaiba is. Ezen kívül olvashatunk a lelkiállapot ingadozásokról, vagy nyelvhasználatváltozásokról, és tulajdonképpen azt is kimondhatjuk, hogy egy régóta hiányolt átfogó ötvös életrajz újabb mozaikjai is kirajzolódnak ezek által a kutatások, illetve kötetek révén. A kutatócsoport első kiadványát 2023-ban jelentette meg Ötvös József születésének 210. évfordulója alkalmával. Ezt Völgyösi Orsolya rendezte sajtó alá. Itt az 1920-as évektől egész 1848. februárig követhetjük a fiatal politikusnak a levelezéseit. Ez annyit tesz, hogy az írói, a politikusi pályára készülő ötvös személyes kapcsolatrendszere elevenedik meg a kötetben. Szépírói és közéleti törekvései tárulnak elénk. sokszor több nyelvű zömmel, magyar részben, német, francia és latin leveleket olvashatunk ebben a kötetben. Tehát egy személyes pályakezdésnek a képe az, amit leír ez a kötet, vagy bemutat ez a kötet. A második kötet, amiről most konkrétan mi beszélgetünk, az viszont már az 1848. évi miniszteri működést mutatja be. Ez már ebből is érezhető, hogy ez egy sokkal hivatalosabb.
Említette, hogy kivonatos, illetve teljes levélközlésekre került sor. Ezeket milyen módszerekkel válogatták ki, hogy mit teljesen, mit kivonatos formában közölnek? Egyáltalán a kutató munka során milyen kihívásokkal szembesültek? Ugye 1848-as időszakról szól ez a kötet. Ez mennyiben vet új fényt Eötvösre, illetve az 1848-as eseményekre?
2500 levélről van tudomásunk Eötvös első miniszterségének időszakából, melyek közül 113 dokumentum egyelőre elveszett, vagy nem tudjuk, hogy merre van. Így csak egy másik levél, vagy a feldolgozott szakirodalomnak az említéséből lehet róluk tudni. 2500 levélből 727 került teljes szöveggel közlésre. Itt viszont fontos felhívni a figyelmet, hogy itt alig negyede, tehát egy 171 levél származik magától a minisztertől. Ez önmagában is egy hatalmas szakmai előrelépés, hiába csak a negyedéről beszélgetünk a közreadott leveleknek, de akkor is ez egy nagy szakmai előrelépés, ugyanis a már emlegetett Oltványi Ambrus féle levélkiadás ebből a korszakból mindössze két, azaz két darab Eötvös levelet adott közre, tehát ezt azt hiszem nem is kell elmondani, hogy 2 kontra 171, hogy mekkora előrelépést jelent. A korábban kiadatlan, tehát amik teljesen frissen most kerülnek közlésre, tehát a kiadatlan levelek száma az 604, tehát megint látjuk, hogy nagy lépés az előzőekhez képest. És hát akkor persze felmerül a kérdés, hogy akkor ez tényleg hogy is lehet fizikailag kivitelezni, hisz hatalmas szövegkorpuszról van szó. Terjedelmi okokból bő 1760 dokumentumot csak tartalmi kivonatban tett közzé a kutatócsoport. Ezek közül valamivel kevesebb, mint 300 az, ami a minisztertől származik. Rövid összefoglalások végén azonban megjelöltük a levéltári jelzeteket, amelyek alapján a kutatók tudják folytatni a kutatásokat, tehát ha éppen az a levél, ami nem kerül közlésre, hanem csak tartalmi kivonatba jelenik meg a kötetbe, de érdekli a adott téma miatt a kutatót, akkor bemehet a közgyűjteményekbe, és kézbe veheti, és folytathatja ennek a témának a kutatását, bogarászását. Hogy mely levelek nem kerülnek bele, most a kötetbe egy néhány szó erről, azoknak a leveleknek a teljes közlésétől tekintett el a kutatócsoport, amelyek csupán egy-két sorosak. A hivatali ügymenet által kívánt technikai közléseknek nincs érdemi szerepe, vagy az azonos szöveggel ismétlődő kinevezéseket, álláspályázatokat, ösztöndíjas helyekre érkező tömeges jelentkezések szintúgy nem kerültek be a kötetbe. Az azonos szövegű egyházi vezetőkhöz és a vármegyékhez beérkező körlevelek szintén csak egy változatba kerülnek, hiszen csak a címzés az, ami változik ezeken a leveleken. De ha látunk egy ügymenetet, és ez hosszan elhúzódik, abból is ki lett válogatva azok a levelek, vagy azok a részek, amelyek tényleg érdemi mondani valót tartalmaznak, a fontosabb dokumentumokat, azokat közzétesszük a kötetbe, miközben a lényegtelen mozzanatokról tudósító leveleket kivonatos formában közöljük, és azért mondtam ezt így ennyire részletesen, mert ebből is látszik, hogy maga egy ügymenet megjelenik teljes egészében a kötetben, csak annak az érdemi része lesz teljes egészében közölve. Magyarázó jegyzetek és névmutatók segítségével teljesen könnyen és érthető módon boldogul az olvasó, és nyomon tudja követni ezeket az ügymeneteket a kötetben.
Milyen közgyűjteményekből, honnan származnak a forrásai ennek a kötetnek, hol őrződtek meg Báró Eötvös József levelei?
Azt hiszem, hogy említettük már a Nemzeti Levéltár anyagát, de ha nem, akkor most említjük. Az összegyűjtött levelek döntő többségét a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában megőrzött kormányzati iratok, családi hagyatékok, illetve az egyetemi nyomdairatainak köszönhetjük. A feltárt levelek második nagy csoportja a különböző egyházi gyűjteményekhez kapcsolódik. Az egyházi leveleknél is kellett korlátokat szabni, Ugye a katolikus egyház esetében ezért elsősorban az érseki szintet tudtuk megjeleníteni. Eger Esztergom Kalocsát említjük, valamint a Bencés Rend Pannonhalmán található levéltárát. És minden egyéb katolikus gyűjteményből csak akkor van anyagunk, ha arról tudomást szereztünk, vagy a szakirodalom, vagy egyéb forrásközlés révén. A protestáns felekezetek esetében az egyházkerületi levéltárakat, illetve az unitárius egyház Kolozsvárról törzött iratait kell említeni. A világiak közül, hát értelemszerűen az egyetemi levéltárak anyagát kutatták át a kollégák, az Országos Széchenyi Könyvtár kéziratának vonatkozó iratait gyűjtötték egybe. Meg kell említenünk egy ugyancsak fontos csoportot, a korabeli hírlapok szerepét, így például a Pesti Hírlap vagy a Közlöny, mert hogy ezekben is megjelentek a hivatalos minisztériumi körlevelek. És hogyha mihez tudnánk hasonlítani most ezt a forráskiadást, a Kossuth Lajos pénzügyminiszteri és a Batthyány Lajos miniszterelnöki tevékenységét bemutató forráskiadványokkal lehet ezt egy sorba állítani. És egy nagyon pici háttérinformáció, mégis hogy működik egy közös munka itt a korabeli hírlapokra visszamenőleg. Azért a korabeli hírlapokkal, mint ahogy ma is úgy van az embervel, hogy az újságnak azért nem teljes mértékben hiszi el azt, amit közöl. Ugyanígy voltam a korabeli hírlapokkal is, amikor például kellett mondjuk azonosítani egy-egy polgárnak a levelét, és akkor mondta a Ciger András vezető, amikor beszélgettünk, hogy vajon mennyire használhatjuk fel ezeket a hírlapokat, mint adatközlőket. Nekem azért ezzel komoly kételjeim voltak, és mondta András, hogy egy-egy polgár azonosításával, vagy kevésbé ismert személy azonosításánál igenis fölhasználtuk ezeket a hírlapokat, amikor megjelent mondjuk egy iskolanyitás kapcsán megjelenik a neve, akkor azonosítható, hogy igen, ez az a személy, aki mondjuk 2 hónap előtte kéri annak az iskolának a megnyitását. Azért fontos, hogy nem csupán a minisztériumi szint jelenik meg, hanem igenis megjelennek az egyéni kezdeményezések is a levelezésekben.
Nézzük meg ezeknek a leveleknek a formáit, stílusát, milyen emberi hang jelenik meg, mit árul el a hivatali levelezés, illetve milyen kapcsolati háló göngyölíthető fel a hivatali levelezésnek a feltárása kapcsán.
Itt rögtön akkor a központi szereplőt vegyük elő, Báró Eötvös Józsefet. Ugye ő 48 márciusától a Batthyány Lajos gróf által vezetett első felelős kormánynak lett a kijelölt, majd kinevezett tagja. Nagyon fiatal emberről van szó, ő a legfiatalabb kormánytag, 35 éves ekkor, vallás- és közoktatásügyi miniszterként vállalt szerepet. Sajátkezű és személyes hangvételű magánlevelei eltűnnek ebben a kötetben, és az újonnan létesült, de a korábbi korszak ügykezelési gyakorlatára támaszkodó minisztérium hivatali levelezése kerül előtérbe. Tehát magánlevél nem található, sőt, még a sajátkezű is ritka, de így is elő-elő bukkan akár az ő érzelméből egy-egy részlet, de 3 levelet önmaga írt meg miniszterségének a kezdeti időszakában. Nagyon kedvelem például a Lónyai Gáborhoz tegeződve, kedves barátom megszólítással írt levelet. Ugye Eötvös kezdettől fogva tudta, hogy egy nagyon nehéz időszak elé néz, és Lónyai Gábornak írt április 20-ai keltezésű levelében őt kérte föl a protestáns osztály vezetésére, így fogalmazott: senki nem tudja nálam jobban, mi áldozatot hoz, ki jelenleg hivatalt vállal el, de esmerlek, és bizton számolok hazafiságodra. Ne tagadd meg kérésemet, és jöjj, vagy írj mentől előbb, hív barátodnak. Ez nagyon-nagyon személyes közlés a barátnak. És ki volt Lónyai, akinek szól a levél? Lónyai, aki segítette Kossuth Lajost az országgyűlési tudósítások megindításában, 1835 és 75 között minden országgyűlésen részt vett, Kazinczy Ottiliával kötött házassága révén kiterjedt kapcsolattal bírt az országos irodalmi és politikai életben. Az utolsó rendi diétán megegyezésre törekedett az udvarral, majd Debrecenbe is a békepárt köréhez tartozott. Mi az, ami viszont nincs benne a levelekben? A személyes sors, például a család, az nem jelenik meg. Mint ahogy ekkor születik, ezekben a hónapokban születik Eötvös Lórán, és nem jelenik meg a fiatal édesapa érzelemvilága, vagy nem kapunk erről semmilyen tudósítást, de hogy nincs a bécsi központi kormányzattal való kapcsolattartásról sem információ. Mi az, ami viszont van? Szinte mindegyik kimenő levélen szerepel az autográf aláírás, vagy legalább a láttamozás, vagy egyéb módon megjelenik ötvös. Tehát bizonyítottan látta a miniszter azt a levelet, vagy a miniszteri rendeletből készült a levél, miniszteri meghagyásból formula szerepel a dokumentumom. Nagyon fontos kiemelni, hogy nem a minisztérium működése áll a központban, ennél a kötetnél. Noha javarészt nádori leíratok, miniszteri átiratok, illetve állampolgári kérvényeket olvashat az olvasó.
Mai műsorunkban Báró Ötvös József, az első felelős magyar kormány, a Batthyány kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének hivatali levelezéséről beszélgettünk. Műsorunk vendége Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt.